Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, Arénánk mai vendége Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külpolitikai elemzője. Ezt a beszélgetést vasárnap délután rögzítettük. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meg kívásunkat. A legfontosabb témánk az iszlám állam. A legfrissebb hír az volt, hogy Szíria felől nagyon komoly, több tízezres, legalábbis szemtanúk szerint menekült áradat indult el az iraki határ felé, hogyha jól mondom,
török határ felé.
Mit fognak kezdeni ezzel az ember áradattal Törökországban?
Tehát egyrészt kontextusba helyezve, ugye itt már egy több mint egymilliós menekült népesség van Törökországban, Jordániában, Libanonban és Szíriában, illetve ezek mellett, Irakban, és ezek mellett még ugye több százezeren élnek Szírián belül belső menekült táborokban, tehát önmagában ennek a néhány, én ilyen 7-8 ezer főre emlékszem, de ennek a létszámnak is nagyságrendileg már nincs olyan nagy jelentősége. Nyilván minden emberi sors ebből a szempontból fájdalmas, de azt gondolom a török hatóságok már erre fel vannak készülve. Itt inkább az az érdekes talán, hogy ez miért most került erre sor, amire igazából olyan konkrét magyarázatot nem tudunk adni. Most voltam kint Irakba, Észak-Kurdisztánba múlt hétvégén, és ott két ilyen kisebb menekült tábort látogattam, meg igazából egy kicsit túlzó ez a kifejezés, az egyik esetben egy iskolában volt elszállásolva egy 50 család, a másik esetben meg egy kált katolikus közösségnek az egyik ilyen nagy termébe voltak elszállásolva menekült iraki keresztény családok, és mindkét esetben nyilván megkérdeztük őket, hogyan menekültek, miért menekültek, mi történt, és ami szerintem kicsit jellemző ezekre az esetekre, az, hogy ők nem láttak terroristát. Tehát ez részben mondjuk majd ezekhez a lefejezős videókhoz is elvisz minket. A hírek az, amik rendkívül gyorsan szállnak, a rémhírek, és csak meghallották, hogy állítólag a következő faluba ott vannak, bejöttek a faluba kormányzat fegyveresei, és azt mondták, hogy itt vannak a terroristák a szomszédba, és mindenki menekült. Tehát én valószínűleg az, hogy most ilyen nagy létszámban menekültek ismét ezekből a kurd falvakból, az vagy ehhez köthető, vagy ahhoz, hogy amit azt egyébként a hírekben is lehetett olvasni, hogy most ott harcok vannak.
Láttuk az iszlám állam videóit, gondolok arra a két darab amerikai emberre, akiket lefejeztek. Lehet, hogy ez rossz szóval mondva egy PR fogás, viszont arra jó, hogy nagyon nagy tömegeket tudnak megrémiszteni?
Ezeknek a videóknak szerintem több funkciója van, köztük az, amiket ön is említ. Tehát az egyik nyilvánvalóan az a hadviseléshez kell. Hozzá kell tegyem, hogy mondjuk a kurdokat kevésbé az amerikai újságírók lefejezésének a videói rettentik meg, mint azok a videók, ahol egyszerre 15 foglyulejtett kurd fegyverest fejeznek le. Ugyanígy sárga vagy narancs színű ruhában, késsel, puszta kézzel. Tehát az iszlám állam ezt a fajta terrort, mondjuk médiaterrort hatékonyabban alkalmazza a kurdok vagy a környező lakosság felé, amikor arról van szó, hogy úgy tud benyomulni területekre, hogy a híre már megelőzi.
Mennyien lehetnek?
A létszámáról mondjuk nem tudjuk pontosan. A létszámok, a legfrissebb becslések azok olyan 30-50 ezer főre teszik. Ugye ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ez a szervezet 2012, ez a szervezet még 2004-ben jött létre Irakban, és aztán állandó átalakuláson, létszám csökkenés, a létszám növekedés, tehát ezzel fluktált attól függően, hogy mennyire voltak sikeresek az ellenindított műveletek. Moszul előtt 2014 júniusában foglalták el ugye Moszult, előtte a legtöbb eslés az egy olyan 20 ezer, max. 20 ezer főre tette a létszámát. A Moszul az az iszlám állam történetében egy ilyen kulcsfontosságú pillanat, utána pedig a frissítések azok mondom ilyen 30-50 ezer. Én az 50 ezeret egy kicsit túlzónak találom, ez a 30 ezer ez inkább közelebb lehet.
Miből élnek? Ehhez pénz kell? Fegyverek sincsenek ingyen?
Rendkívül kiterjedt ellátóháló, logisztikai hálózattal rendszeren működnek, de a működésüknek a legfontosabb alapja az a kelet-szíriai kőolajkutak, amelyeket az ellenőrzésük alatt tartanak. Ugye Szíriának a Irakhoz közeli területein voltak saját kőolajkútja, és ezeket már 2013-ban nagyrészt elfoglalták, vagy részben az ellenőrzésük alá vonták, és az azóta eltelt időben ezek a kutak egyrészt alacsonyabb hatékonysággal is, de rendszeresen működnek, másrészt mondjuk, hogy ebből még nem lehet önmagában pénzt csinálni, hiszen ez nyersolaj, de a rendelkezésre álló információk szerint ezeknek egy részét ilyen sufni tuning jelleggel készített finomítókban finomítják, egy másik részét pedig eladják Törökország. Ez nagyon érdekes, mert a Törökországban vannak kőolajfinomítók, illetve ott vannak Irakban is, de tehát a kőolajcsempészet ebben a régióban az évtizedek óta folyik. Tehát tudjuk, iraki Kurdisztánból is a kurd területekről, vagy az iraki területekről mindig is csempésztek Törökország felé egyébként mindent, de kőolajat is, tankerekkel, és ez jelenleg az iszlám állam esetében úgy működik, hogy ők megtermelik a kőolajat, nyilván ezt egy nyomott áron átadják, eladják szervezett bűnözői csoportoknak, akik között vannak kurdok is, meg törökök is, és ezek aztán eljutatják Törökországba, ahol eladják ezt a kőolajat. A finomítóban tudunk olyan esetekről is, hogy ez megint a háborúnak ezek az ellenmondásai, a szíriai állam veszi meg a kőolajat ezekből a kőolajkutakból egy részét, hiszen neki is ugyanúgy szüksége van kőolajra, és az ő hozzáférései a nemzetközi piacokhoz szintén korlátozottak. És nyilván van egy helyi kereslet, mert ebből lehet fűtőolajat készíteni, amelyek a háztartásban felhasználják fűtésre, vagy egyéb dolgokra.
Magyarul mondva, hogy az a kurd ember, aki nem tetszik, és azt mondom, hogy nemzetiségi alapon ki kell írtani, és elindítok egy komolyabb századot, vagy nem tudom mit a faluba, az számít ilyen szempontból, tehát ők ne legyenek a földszínén, de hogyha üzletelni kell egy hasonló kurd emberrel, akinek tankerhajója van, és elviszi Törökországba finomítóba a kőolajat, akkor az már nem számít, hogy ő kurd?
Igen, de ez mindenhol így van. Tehát én voltam egyszer Cipruson ott az ENSZ ütköző zónában, és a két oldalán, és emberekkel beszélgetve kiderült, hogy a embercsempészés, cigarettacsempészés ez ezen a területen egy hatalmas üzlet, mert az Európa EU-n kívüli területekről lehet bejutni az EU-n belüli területekre. És a török ciprióta és a görög ciprióta a szervezett bűnözői csoportok szintjén pliván együttműködik, és a török ciprióta hozza a nőket és a kábítószert, ugye a dohány árut, és azt veszi át az ütköző zónában a görög ciprióta, és viszi be az EU-ba. És ugyanez Koszovóban, ahol elvileg a koszovói albánok és a szerbek között óriási konfliktusok vannak, de a szerb alvilág és a koszovói albán alvilág primán tud üzletet kötni. És egyébként ez a horvát szerb, erről a sajtóban is lehetett olvasni, hogy a horvát alvilág szerbél gyilkosokat alkalmazott egy időben a saját ellenségei eltüntetésére. Tehát ebbe önmagában semmilyen, hogy mondjam, különleges dolog nincsen sajnos. Nyilván a politikai célokat pénzzel kell támogatni, és állítólag ugye a napi bevétele $1 millió körül van a terrorszervezetnek, és azt mondják mondjuk szakértői anyagok, hogy ez több egyelőre, mint amit el tud költeni a szervezet, tehát van egy folyamatos pénzbeli növekedés, mert ugye ők is fizetéseket fizetnek, propagandára fordítanak rengeteg pénzt, és hát most a hírek szerint megpróbálnak valami, legalábbis egyes szíriai városokban megpróbálnak valami államszerű működést is kialakítani.
De ha ennyire egyszerű, és tudjuk, hogy miből élnek, akkor nem egyszerűbb lebombázni ezeket a kőolajkutakat, hogyha már amúgy is azt említettük, hogy tudja mindenki, hogy hol vannak ezek?
Hát igen, nyilván a legegyszerűbb az lenne, hogy lebombázni ezeket a kőolajkutakat, csak amivel nem vagyok tisztában az, hogy mondjuk ennek milyen hatással lenne a lakosságra, akik ott élnek. Tehát ha ott ez egy város közelébe van, vagy egy város mellett van, akkor az milyen hatással lesz a lakosságra. Nyilván a kőolajkutaknak a megsemmisítése az érzékenyen érinteni ebből a szempontból, de ez mondjuk az, hogy Szíria területén van. Tehát ugye most, hogy egy kicsit változott a biztonsági környezet azáltal, hogy az Egyesült Államok már elkezdte ezeket a bombázásokat, egyelőre ugye egy nagyon szűk jogkörrel, hogy a humanitárius veszélyeken enyhítsen, amik Moszul környékén vannak. Majd most ezt már kitágították elvileg egész Irakra, és most már lehet offenzív módon fellépni. az még hátra van, hogy az Egyesült Államok fellépjen Szíriában is. Azt láttuk idáig, hogy legalábbis hírek szintjén nem érkezett arról hír, hogy a szíriai hadsereg megpróbálta volna lebombázni ezeket a kőolaj termelő helyeket. Az kérdés, hogy mi fog történni ezután. Ugye azt tudnunk kell, hogy ezek a kőolajtermelő helyeknek egy része, ezek külföldi kézen voltak, tehát itt Szíria, a szír kormány koncesziókat adott külföldi vállalatoknak, tehát elvileg azok az ő tulajdonuk. Na most képzeljük el, hogy az Egyesült Államok lebombáz Szíriában, ez már ugye önmagában is egy különleges helyzet, egy harmadik országbeli cégnek a tulajdonát, az ki fogja megtéríteni, kinél fog perelni az a cég.
Pont azért kérdeztem ezeket a bombázásokat is, mert ezek az emberek, akik közvetlenül ott a környéken élnek, ők támogatják az iszlám államot, eltűrik az iszlám államot, vagy hogyan élnek a mindennapokban?
Hát eltűrik, tehát nyilván nincs más választásuk, főleg, hogyha azokat a híreket olvassuk, hogy ott is történnek lefejezések, keresztrefeszítések, gyakorlatilag az ISIS, illetve az iszlám állam jelenlegi nevén. Legalábbis ami a hírekből következik, az az, hogy egy pontig legalábbis brutalizálta a lakosságot. Nyilván ahhoz, hogy hosszú távon működni tudjanak, nem végezhetik ki az összes embert, aki ott van az uralmuk alatt.
Ezért is kérdeztem.
De nagyon szigorú szabályokat, nagyon szigorú törvényeket vezettek be, amelyek szerintük összhangban áll az iszlámmal, és ezt próbálják ott. Hát a lakosságnak igazából nincs más választása, ezek olyan városok, ugye Szíriának a keleti része az egy nagy sivatag. Mikor azt látjuk a térképen, hogy ott az egész terület be van satírozva, mint az iszlám állam területe, ott valójában van néhány fő út, ami ezen a hatalmas sivatagon keresztül hasít, Irak felé, és ezeken a főutakon vannak néhány nagyobb város, meg néhány kisebb város. Tehát ha az ember nem menekült el időben, akkor igazából onnan nem nagyon tud hova elmenni, mert az egész környék az iszlám állam kezén van.
Aki elmenekült, az azért tette, mert az iszlám állam miatt, és korábban viszont a szíriai polgárháború miatt ment el, aki pedig ott maradt, az egyértelműen vállalta ezeket a dolgokat,
nem.
Azért maradt ott, mert ő nem tudott elmenekülni?
Hát általában a világban levő ilyen menekült problémákat, migrációs problémákat, vagy menekült problémákat ismerve, általában az menekül el, aki tud. Háborúban senki se szeret élni. Itt az elején ráadásul ez nem volt egyértelmű, hogy ki fog itt ezekben a városokban hatalmon maradni, vagy ki fogja megszerezni a hatalmat. Ugye itt volt egyrészt a szíriai hadsereg, itt voltak különböző felkelőcsoportok, és itt volt az iszlám állam. Az iszlám állam mindvégig arra törekedett, hogy ne csak a szíriai hadsereget szorítsa ki az általa uralt területekről, hanem a többi felkelő szervezetet is. Aki el tudott menekülni, ezek nagyon szegény területek. Tehát itt nem az van, hogy bárki beül az autójába és elmegy a legközelebbi városig, az elmenekül. De ugye azt kell látni, hogy nagyon nehéz innen elmenekülni, mert ahova menekülsz, ott is polgárháború van, ott is több felkelő csoport között kell túlélned. Azt látjuk ugye, hogy az sehol sem működik a világban, hogyha valahol háború van, akkor onnan mindenki elmenekül.
Azt tudjuk, hogy több millió ember menekült el, több mint egy millió ember menekült már el, de mennyien lehetnek a veszélyeztetett zónákban ott a környékben?
Hát ezen a területen legalább több százezren, de hát ugye, ha csak Szíriáról beszélünk, ugye, ott milliós nagyságokról van még szó.
Ha egész szíriai részt nézzük meg, az iraki részt, akkor nagyon érdekesen alakul a történelem, hiszen ismerjük az Egyesült Államok iraki hozzáállását, hogy mi volt az iraki háborúban. Azt is tudjuk, hogy jelenleg sincsen fényes helyzet az Egyesült Államok és a szír vezetés között. Mégis azért furcsa módon az élet arra kényszeríti az Egyesült Államokat és a szír vezetést is, hogy együttműködjenek, akárha csak az iszlám állam kiszorításáról van szó.
Ja, hát azért együttműködés még nincsen. Tehát egyelőre még csak ott tartunk, hogy az élet egymás mellé sodorta ezt a két országot, mert van egy közös ellenség is, ez egyébként Iránra is jellemző. Úgyhogy itt az iszlám állam történetével kapcsolatban csak talán annyit érdemes felidézni, azt említettem, hogy 2004-ben jött létre, akkor még a mezopotámiai Al-Qaida néven. Tehát ez volt az a szervezet, ami először az iraki megszállás után ide gyűjtötte kvázi azokat a Al-Qaida szimpatizánsokat, akik folytatni akarták a harcot az Egyesült Államok ellen. És ez a szervezet aztán eléggé megerősödött, részben az ottani szunita felkelésnek köszönhetően, de aztán 2009-2010-re az Egyesült Államok gyakorlatilag a partvonalra szorította. Akkor már a szervezet neve folyamatosan változtatta a nevét, mert egyre inkább ki akarta magából hagyni azt, hogy mi az Al-Qaida vagyunk, és egyre inkább arra akarta helyezni a hangsúlyt, hogy irakiak vagyunk. Ugye. Ez fontos volt a tömegtámogatottság tehát szempontjából, és ez a végén már úgy hívták, hogy iraki iszlám állam. Tehát annak, hogy most iszlám állam a nevennek, itt kezdődik az előzménye, hogy ez még 2008-9 környékén megtörtént. 2008-7-8 az Egyesült Államok rájött Irakban, hogy a felkelés az két részből áll. Egyrészt a szunita arab felkelőkből, akik a jogaikat akarták vissza, miután kisemmisztik őket a Saddam-féle rendszerváltás után. A másik meg ezek a dzsihadista csoportok. Addig a kettőt egyként kezelték, ami oda vezetett, hogy polgárháború volt az ország. Amikor rájönnek az amerikaiak, hogy itt két csoport van, akkor végül sikerül megosztani ezt a két csoportot. Onnantól kezdve a szunita arabokat sikerül részben az iraki síta kormányt kényszerítve befogadni ebbe a új politikai konstrukcióba, amit ma demokratikus Iraknak hívunk, és sikerül elszigetelni ezeket az Al-Qaida csoportokat, és az utolsó becslések ennek a szervezetnek a létszámát olyan 500 fő alá teszik, ahhoz képest mondjuk, hogy 3-5000 fő volt a csúcsidőszakban a létszáma. Tehát mikor az amerikai kivonulnak Irakból 2011-ben, akkor gyakorlatilag mindenki úgy tekint az Al-Qaidára, hogy itt helyben legyőztük, csoportjaik még vannak, de szétszorva, meggyengítve, és visszavonulóban vannak. Csak az történt 2011 után, az amerikai kivonulás után, hogy a síta politikai elit újból elkezdte üldözni a szunitákat, a szunita politikai vezetőket. És gyakorlatilag újból felépült egy olyan szituáció, hogy az iraki szuniták úgy tekintettek az Al-Qaidára, helyi Al-Qaidára, ami mindig is rendkívül brutális volt. Ezek a lefejezős videók, amin most meglepődünk, ezek 2004-ben kezdődtek, amikor egy azt a Nicholas Berg nevezetű amerikai kontraktort narancsszínű ruhában egy késsel lefejeztek. Tehát ez ott indul. Azért a narancsszínű egyébként a ruha, ugye, mert az amerikaiak a guantanamói foglyokat mindig ugyanezekben a narancsszínű ruhákban mutogatták, tehát ennek is abszolút jelzésértéke van, mondjuk nem tudom még hányan emlékeznek már erre egy történelmek vissza. De a lényeg az iszlám állam szempontjából, hogy amikor ők végletesen meggyengülnek 11-ben, akkor tör ki Szíriában a polgárháború. Tehát ők oda kvázi átmenekülnek az üldöztetés elől, itt Irakban megromlik a helyzet, Szíriában pedig villámgyorsan, mivel ők van forrásaik, vannak kapcsolataik, kiképzettek, harcedzettek, villámgyorsan az egyik vezető szerepet fogják betölteni.
És akkor aki igazán szenvedő ennek népcsoportként, az a kurdok és a keresztények?
Nem, ezt mindenki. Tehát ez mindenki.
Ez egy félreértés?
Ez egy teljes félreértés. A szunit, tehát az iszlám államot senki se szereti. A Szíriában azért nem szeretik őket, mert ők nem az Assad rezsimet akarják elsősorban megdönteni. Ez a fő különbség a szír felkelő csoportok és az iszlám állam között. A szír felkelő csoportok azért harcolnak, hogy megdöntsék az Assad rezsimet, és a Szíria határain belül elfoglalják a hatalmat. Ővék legyen Damaszkusz, és ők uralják az országot. Az iszlám állam azért harcol, hogy ő létrehozzon egy iszlám államot. Őt nem érdeklik, hogy Szíriának most milyen határai vannak. Ő azt akarja, hogy ott, ahol ő van, ott csak ő legyen. A szír felkelő csoportok azok együttműködnek. Nem mindig, meg nyilván vannak ott is belső harcok, de alapvetően egyre inkább az együttműködés irányba mennek. Amikor harcolnak, akkor a fő célpont mindig az Assad rezsim hadserege. Az iszlám állam a kezdetektől fogva egyszerre harcolt a szír hadsereg ellen, és a többi felkelő csoport ellen. Olyan történetek nagyon ritkán voltak, hogy szír felkelő csoportok egymás parancsnokait fejezték volna le, vagy lőtték volna agyon, vagy ejtették volna foglyul. Az iszlám állam a sokkal szívesebben harcolt a többi felkelő csoport ellen, mint a szíriai hadsereg ellen. Tehát ez a fő különbség. És nyilván az áldozatok, hát Szíria lakosságának a többsége mégiscsak arab, szunita arab. Az áldozatok között nincs igazából különbség, hogy szunita vagy síta. Mindenki megszenvedi ezt a háborút. Az tény, hogy a iszlám állam azt mondja, hogy a síta muszlimok, azok eretnekek, tehát azok ellen külön harcolunk, azok külön célpont, és a keresztények és mindenféle olyan vallási kisebbség, amely nem a szunita arab, vagy a szunita muszlim, de azt kell látni, hogy azért ők kevesen vannak, és ez a háború leginkább azokon a területeken dúl, ahol szunita arabok élnek.
És akkor hogy jön ebben a képbe a kurd kisebbség? Azért kérdezem, mert Törökországnak egy speciális helyzete van, ugye ott is egy elég komoly kurd kisebbség él Törökországon belül, tehát ő nekik ez politikailag is kényes helyzet.
Igazából tehát a kurd, azt gondolom, hogy itt Szíriában és Irakban ugye mindkét helyen él a kurd kisebbség, két különböző problémáról van szó. Kurdisztán az viszonylag, Irak az viszonylag az egyszerűbbik helyzet. Ott vannak ugye, hát nyilván nincsen világos határ, hogy hol kezdődik a kurd etnikum, és hol élnek még arabok. Ráadásul ezt az elmúlt 50 évben az arab, az iraki állam is megpróbálta még jobban összekusszálni azzal, hogy ő arabokat próbált betelepíteni kurd területekre. Én azt hiszem, hogy, hogy az iszlám állam Irakban, ugye ez 14 januárjától kezdett el megint terjeszkedni, ott kialakult egy politikai vákum a belső politikai megosztottság miatt, és részben azért, mert aztán, amikor 14 júniusában az iszlám állam bevonul Moszulba, akkor összeomlik az iraki hadsereg. Most nem tudom, melyik volt előbb, hogy az iraki hadsereg már az összeomlás szélén állt, és ezért tudott bevonulni Moszulba az iszlám állam. Ez mindenkit meglepett minden esetre, hogy van egy talán 2 milliós város, amely egy durván 15 000-20 000 fős hadsereg és biztonsági erő őriz, és ezt egy 1000 fős iszlám állam egység megtámadja és szétfut az iraki hadsereg. Erre mondtam azt ugye, hogy itt van jelentőség ezeknek a videóknak, hogy az iraki hadsereg minden tagja tudta, hogyha foglyulhelyti őt az iszlám állam, akkor le fogják vágni a fejét. Vagy halomra fogják lőni. Tehát ez volt az egyik oka annak, most nem akarok ebből belemenni, hogy a iraki hadsereg miért omlott össze ilyen gyorsan, de ez volt többek között az egyik oka. Volt egy olyan is, hogy nem csak a hírekben csak az iszlám állam szerepel, de nem csak ők támadtak, hanem a szunita arab felkelés, az emberek, akiknek már elegük volt a síta uralomból, ismét 2011 óta, ők is melléjük álltak. Lehetett utána a sajtóban ilyen megszólalásokat olvasni, amikor azt mondja egy moszuli lakos, hogy ő itt az iraki hadsereget nem úgy érezte, hogy azért vannak őt, hogy őt megvédjék, hanem azért, hogy őt sanyargassák. Tehát ő az iraki hadseregre, amit a síta kormány öklének érzett, azért volt itt, hogy őt megszállja. És ezért most ez nekünk nagyon furcsa hangzik, de ő üdvözölte, örült az iszlám állam megjelenésének, mert az elüldözte. Ez a tipikus felszabadító, elfoglaló ellentét. Tehát Irakban úgy érzem, hogy a kurdokkal annyi a konfliktus az iszlám államnak, hogy vannak ezek a vitatott területek, ahol arabok is élnek, és kurdok is élnek, és nyilván az iszlám állam minél nagyobb területet akar kiszakítani, vagy minél nagyobb területen akarja megteremteni az uralmát. Ezért aztán, ahol lehet, onnan megpróbálja kinyomni a kurdokat, de nem akar benyomulni a szintiszta kurd területekre, ahova egyébként nem is tudna, mert azért ahhoz már túl komoly ellenállásba ütközne. Észak-Szíriában ott azt kell tudni, hogy ott a kurdok nem egy homogén területen élnek, hanem három ilyen foltszerű enklávéban, amely mind a három folt Törökországgal határos, de egymással nem határosak. A kurdok az elmúlt egy évben Szíriában azért harcoltak, hogy e között a három folt között teremtsenek egy összefüggő ellátkozott, tehát útvonalat, amin tudják tartani a kapcsolatot. Nyilván az iszlám állam, amely ezen a területen egyedül van jelen, az ellenzék többi csoportjával, meg azért küzdött, hogy ez ne sikerüljön nekik. Tehát itt is inkább arról szól a háború, hogy itt ezeket a katonai menővereket egymással szemben sikeresen végrehajtani. Ami Törökországot illeti, ugye az azért nagyon nehéz kérdés, mert Törökország, ugye az a kép él az emberekben, hogy a kurdok micsoda nehéz helyzetben vannak, és elnyomásban élnek Törökországban. Ugye nem gyakorolhatták régen a nyelvüket, jogfosztottak voltak, stb. Igazából, amit én hallottam erről, aki nem vagyok már ennek a kérdésnek a szakértője, de amit meséltek mondjuk Törökország szakértők az elmúlt egy évben, az, hogy az elmúlt években óriási változás következett be Törökországnak a kurdokat érintő politikáját tekintve. Egyrészt a PKK, ez az a kurd párt, amely fegyveresen harcolt évtizedeken keresztül a török állam ellen, gyakorlatilag egy ilyen szóbeli egyezmény keretében, aminek semmi leírt nyoma nincsen, felhagyott a háborúval, és ezek jelenleg ott vannak Irakban. Észak-Irakban. Másrészt a kurd kisebbség alkotmányosan gyakorolhatja most már a nyelvét, vannak képviselőik a parlamentben, tehát rengeteg sokat javult, ugyanis ez a demokratikus politizálásnak az előnye, hogy az a török párt, amelyik kurd szavazatokat akar, hiszen ők is a lakosságnak szerintem legalább az egynegyedét, egyötödét teszik ki. Tehát valamit kínálni kell ennek a kisebbségnek, és ebben az a hatalmon levő iszlamista párt járt az élen, akik ezeket az alkotmánymódosításokat meghozták annak érdekében, hogy a kurd kisebbségnek legalábbis egy része az támogatója legyen. Tehát éppen ezért például ma már nem érezni azt, hogy a Törökország és az iraki kurdok között bármilyen ellenséges viszony lenne, pusztán azért, mert Törökországnak is van egy hatalmas kurd kisebbsége, hanem azt lehet mondani, hogy az egyik legpozitívabb partnere az iraki kurdoknak Törökország. Hogy most Törökország milyen szerepet tud játszani Szíriában ebben a kérdésben, itt elsősorban a fő kérdés az az, hogy az Assaddal milyen a viszonya Törökországnak. És az Assaddal, az Assad rezsimmel, tehát a jelenlegi szír kormánnyal rossz ellenségnek tekinti, és az ellenzékét támogatja. Tehát innentől kezdve, ha csak semleges lenne a kurdokkal kapcsolatban, akkor is azt mondanám, hogy ez már a támogatásnak egy ki nem mondott formája lenne, hiszen az ellenség közös, az Assad rezsim. Ugyanakkor viszont azt lehet látni, hogy érdemben nem lehetetleníti el, és nem is próbálja megakadályozni azt, hogy ez a kurd kisebbség Szíriában harcolni tudjon.
Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést, mert arénánk első része véget ért. Mai vendégünk Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet külpolitikai elemzője. Rövid hírek következnek, és folytatjuk.